Jó, akkor folytatnánk az előadást. A következő téma, amivel haladni fogunk, az ez az egyszerű felosztás, amit majd ide felrajzoltam a táblára, a négy kvadráns modell. Ebbe egy kis bevezetést nyerünk a mai nap alkalmával, részleteket kapunk az év végén. Ez egy egyszerű térkép, amivel elkezdhetjük az összerendezését ennek a tízezernek, ennek a nagyon sok mindennek. Most az az írás, amit láttok kivetítve, az a jegyzet, amit meg fogtok kapni három napon belül. Ugye, mint említettem, a legtöbb hétvégénk után lesz jegyzet és házi dolgozat mellé. Ott a mai naphoz is jön jegyzet. Úgyhogy arra is kérnek titeket, hogy most ne a szöveget olvassátok majd, úgy a szöveget, mert a szöveget olvasod, nehéz figyelni a beszédre egyszerre. Inkább, ami miatt most kivetítem, az az ábra része. Tehát az ábrát nézzük, és próbálj figyelni a hallott szövegre. Tehát, miről is van szó? Azt mondjuk, hogy csinálunk egy olyan térképet, egy összerendező térképet, ahol négy részre osztjuk a teret. Egy egyszerű koordinátarendszer. Mit is rakunk ebbe? Mondjuk azt, hogy az embertanok közül azokat, amik a belső világgal foglalkoznak, azokat helyezzük bal oldalra, a tér bal oldalára. Azokat a dolgokat, amelyek a külső világgal foglalkoznak, helyezzük a jobb oldalra. Idáig egyszerű. Egyébként grafológus koromból emlékszem, hogy ott azt tanultuk, hogy a rajz és az írás szimbolikában a bal oldal az én és a múlt, a jobb oldal pedig a jövő és a szociálisság. Ebből kifolyólag, ha valakinek jobbra dől az írásra, azt szokták mondani, hogy proszociális, vagy hogy az emberek irány nyitott, érdeklődő, kifele irányuló. Ugye, hogyha meg balra dől, akkor azt szokták mondani, hogy befele forduló, magával foglalkozó, egocentrikus, stb. Nekem az úgy föltűnik azért, hogy itt összefüggés van. Valószínűleg Wilber nem grafológiai alapon csinálta, de valószínűleg ösztönösen beletrafált, hogy igen, a bal az a belső világ, a jobb a külső világ. Úgy nem igaz, hogy a bal az én, a jobb a szociális. Ezt egy másik módon rakjuk bele az ábrába. Itt csak a belső-külső igaz. Nézzünk egy példát. Bal oldal, például a pszichoterápia, ugye az egy belső dolog. Ülsz és beszélsz a belső világodról valakivel. A csoportterápia a belső dolog. Ülünk sokan, és beszélünk a belső világunkról egymással. Ugyanakkor az orvostudomány az egy külső dolog. Az én testemet valaki megnyitja, ott valamit csinál kívülről, analizálja, hogy a ilyen nervus vagus olyan lateralis irányba megy és jön. Tehát a tudományok általában, a természettudományok, amik külső megfigyeléssel dolgoznak, azokat teszik kívülre. Itt tehát azt mondhatjuk, hogy belső világ a pszichoterápia, és mindenfajta lelki segítői munka a csoportos együttlét dolgai. Külső világ például a pszichiátriai gyógyszerezés, hogyha a lélek területén maradunk. Vagy egy nagy ugrással egy teljesen más téma, az ökológiai tevékenység is külső világ beli dolog. Ugye? Miért külső a pszichiátriai gyógyszerezés? Mert ez a praxis arra épül, hogy a te idegrendszeredben és testedben biokémiai anyagok mennek, amik rosszul mennek, vagy rossz arányban vannak, ezért beviszünk kívülről biokémiai anyagokat, vagy kémiai anyagokat, és azzal korrigáljuk a kémiai egyensúlyt. Tehát a lélekre ilyen módon hatni, ez a pszichiátria, tehát ez ugye a külső valóságunkra, a testi valósággal foglalkozik. Az ökológia pedig szintén azzal foglalkozik, hogy az már aztán teljesen a külső, hogy a környezetünkkel mit kezdjünk, hogyan alakítsuk úgy, hogy jó legyen, élhető legyen, fenntartható legyen. Itt azt látjátok, hogy elég nagy az ugrás. Tehát noha külső világ, azért baromira más egy pszichiátriai gyógyszerelőnek a mindennapja, meg mondjuk egy Greenpeace aktivista, aki a hídról lelógatja magátnak a mindennapja. Mégis beraktuk őket egy csoportba. A másik felosztás az a felső és alsó térfél felosztása ebben a térképben. Azt mondjuk, hogy rakjuk az egyéni világot fölülre, és rakjuk a kollektív világot alulra. Minden, ami én saját egy létező, az fönt, ami együtt, közösen, az alul. Egyéni és kollektív. Rendezzük el a fenti példákat ebben a modellben. Így fog kinézni. A pszichoterápiás beszélgetés és a pszichiátriai gyógyszerelés ugye egyéni dolog lesz. Egy emberen dolgozunk, így vagy úgy. A csoportélmény és az ökoszisztémák kezelése, az ökológia, az pedig kollektív dolog lesz. Tehát itt most egy másik módon összekapcsolódik az, ami eddig külön volt. Azt kapcsolja össze őket, hogy ez a kollektív, a közös ügyünk, a közös valóságunk. Egész más feeling majd holnap körbeülve egymást hallgatni, mint most erre ülve engem hallgatni, az előadót. Más élmény, más valóság, más feeling. Olyannyira, hogy külön valóságnak tartjuk a kollektívet és a egyénit. És ugyanúgy a közös valóságunk külső megjelenése, az pedig az ökológia például. Most ha összerakjuk a bal jobbot és a föntöt a lentet, akkor kapjuk a négy kvadráns meg, ami így néz ki. Ugye? Tehát a belső világnak lesz egy egyéni és egy kollektív tere. A külső világnak jobb oldal lesz egy felül egyéni és alul közös tere. És ebből a mátrixból jön ki az egyéni belső világ, a közös belső világ, az egyéni külső világ és a közös külső világ, mint önálló valóságok. Ideig érthető, ugye? Nézzük meg az előbbi példákat belehelyezve. Így kerülnek helyére a dolgok. Ugye a pszichoterápiás beszélgetés, a lelki segítői munka az egyéni belső világnak a tana és gyakorlatrendszere. A szubjektív belső élménnyel foglalkozik. Az egyéni külső világ, a pszichiátriai gyógyszerelés a testtel foglalkozik, a test biokémiai gyógyszerelésével, hatásával foglalkozik. Ide írhatnám a fizikát, a biológiát, minden olyat, ami adott egyéni létezők külső testi valósággal foglalkozik. A közös belső, a csoportélmény, a csoportvilág megbeszélése, közös élmény, közös értékek. És a közös külső pedig például, több minden lesz majd itt, az ökológia, az a közös külvilág kérdése. A közös belvilág, a közös külvilág témakörei. Az egyéni belvilág, az egyéni külvilág témakörei. Ha idáig értitek, akkor értitek a négy kvadráns lényegét és alapjait, és ez segítségünkre lesz, hogy elrendezzük a tízezret. Ezen az ábrán további információkat látunk a négy kvadránssal kapcsolatban. Most ide van fölírva, ami az előbb volt, egyéni belső, kollektív belső, és rövidítjük úgy BF, ugye bal felső, BA, bal alsó, JF, jobb felső, jobb alsó, tehát ezen túl én már csak úgy fog dobálózni ezekkel, hogy a bal felső kvadráns. Vagy néha benyögök egy ilyet majd, hogy most a jobb alsó kvadránsos valóság van. Tudjátok, hogy mi? Ugye ez a jelölése. Mi tartozik az egyéni belsőbe, bal felül BF, egyéni megélés a lélek, mi tartozik a jobb felsőbe, egyéni külső, egyéni viselkedés és a test, mi tartozik a bal alsóba, a kollektív belsőbe, közös megélés, a kultúra, tehát egy kulcsszó, amivel maga Wilber jelöli a bal alsót, az a kultúra, és a jobb alsó, az pedig a közös viselkedés, a társadalom. Kultúra és társadalom, lélek és test. Egyéni megélés, egyéni viselkedés. Közös megélés, közös viselkedés. Oké, meg fogjátok kapni az ábrát, benne van a jegyzetben, ott majd még tudtok ezen úgy kontemplálni egy kicsit, hogy ez az információ beüljön. Még valami van az ábrán, kicsit megspiritualizáljuk. Van itt a közepén egy fehér kör, és az van beleírva, hogy belső önmagom. ugye ezzel a magyar szójáték, ezoterikus szójátékkal, hogy az egésznek a közepén a szellem van, ugye a szent szellem, vagy a kozmikus tudat, attól függ, melyik stílus, kultúra nyelvén mondom, ami egyben az én belső legmélyebb valóságom, a lényem magja, a belső önmag, am-om. Ugye? Ezért van itt a belső önmagom, vagy azt is lehetnem, hogy a teremtő szellem. Ez az, ami megnyilvánul. Hol? Itt van négy nyilacska, és ezek a nyilacskák egyenlő nagyok, egyenlő hosszúak. Ez azt mutatja, hogy a teremtő szellem, ugye a belső önmagam egyszerre nyilvánul meg a négy kvadránsban. Egyszerre. Ez egy nagyon fontos gondolat és törvény, ami átviszi a gondolkodókánkat 5-ről a 6-ra, ugye 6-os szintre, a körkörös gondolkodásba. Azt mondjuk, hogy bizony nem úgy van az, hogy a lelki dolgok miatt van a testi csak. Vagy ahogy az orvos, ez a pszichó mondja, ugye? Vagy a lelki ezoterikus. Az orvos azt mondja, a testi dolgok miatt van a lelki. Alacsony a szerotonin szint, agresszív leszel. Igaza van? Igen. Abban igen, hogyha alacsony a szerotonin, akkor agresszív leszel. Abban téved, hogy ez egy egyvonalú, egyenes, kizárólagos okság. Tehát a kijelentés igaz, a kijelentésben levő oksági állítás téves. Mit mond a kultúra szakembere, a kulturális antropológus, vagy a néprajzos? Azt mondja, hogy a te egyéni fejecskéd nem is létezik, hanem a gondolataid, értékrend, az mind a kultúra terméke. Nincs is olyan, hogy egyéni lélek, vagy egyéni gondolatok, vagy egyéni értékek. Az csak terméke annak, hogy egy kultúra, egy csoport milyen közös értékeket vall. Ez a szélsőségesen balalsó kvadránsos nézet, tehát ha kihúzzuk a szélsőségre, nincs egyéni lélek, még a betegségek is a közös hiedelmek stb. A termékei. Itt is az állítás igaz, hogy betegség lehet közös hiedelem terméke stb. A gondolataink jó része mástól van, ugye érzéseink, érzelmi mintákat tanultunk, igaz? Az okság egyirányúsítása a téves. Mit mond egy jobb alsó kvadránsos guru? Ugye például a mély ökológia tartozik ide, vagy a Gaia teória, James Lovelocknak a teóriája, hogy a Föld az egy élőlény, úgy hívjuk, hogy Gaia, és ugye ő keres, azt a határvonalat üti meg, ahol az ezotéria és a tudomány összekapcsolódik, tehát effektíve úgy fogja föl, hogy a felhők, az eső, az időjárás, a geológiai jelenségek, azok nem egy véletlenszerű, életlen fizikai dolog, hanem egy összehangolt tudattal rendelkező, hogy mondjam, folyamat, és rajta az ember ugye a Földön áll, az ember az idegrendszere a Föld, a Gaia lénynek, mondja Lovelock, egy ilyen New Age-es fizikai ökológiai teóriájában. Tehát tulajdonképpen, hogy mi történik benned, egyéni lelkecskédben, az a Gaiának a hatása és produktuma. Ugye? Így hangzana egy jobb alsó kvadránsos magyarázat az emberre. Megint csak igaza van, és megint csak az egyirányú okságosítás az a úgymondat a tévedés, vagy ha még szebben akarok foglalkozni, azt másképp látjuk 6-os szintről, mint 5-ösről. Az 5-ös szintű logikának az a sajátja, hogy van két jelenség, A jelenség és B. Például szerotonin, mindjárt mondom, ez micsoda, és agresszió. Ugye a szerotonin az egy biokémiai anyag a vérben, méghozzá, sőt nem is csak a vérben, hanem a sejtközti térben is. Ugye az idegrendszerünk úgy működik, hogy van egy idegsejt, abból épül föl, ezt neuronnak hívjuk, és a neuronunk végén van egy kis tappancs. Másik neuron végén is van egy tappancs, ez itt a sejtnek a teste, abból kilóg egy kis szálacska, a nyúlványa a sejt, idegsejtnek, úgy hívják, hogy axon, és és annak a végén van egy tappancs. Hát persze ez ilyen nanométeres, nagyon kicsi, de a mikroszkóppal megnézed, ott van az a tappancs, és ezek az idegsejtek, ezek a tappancsaikkal kapcsolódnak egymáshoz így, és így kommunikálják át az infót egymásnak. Egyikötök tegnap mondta, hogy azért nem ment pszichoszakra, mert életanatómiát kellett volna tanulni. Teljesen empatizálok, de annyira mégsem empatizálok, hogy ne kelljen itt is tanulni. Tehát fogunk tanulni, noha ha ott ennyire kell, akkor itt ennyi a lényeget kivesszük. Egy három olyan nap lesz, amikor az egész szervezetet átbeszéljük, különös fókusszal az idegrendszerre. Ott meg fogjuk tanulni ezt, valószínűleg az jövőre lesz a idegrendszeres nap. Ezt azért tudnunk kell, hogyha lélekkel foglalkozunk, a testi vetületet. Na most, kinagyítom nektek a két tappancsa között mi történik. Ugye így van az egyik tappancs, így van a másik tappancs. Ebben a tappancsban kémiai anyagok csücsülnek. Meg ebben a tappancsban is. Itt a idegrendszernek a szálán elektromos áram fut végig. Ez is egy biokémiai folyamat. A nátrium és a nátrium-kálium molekulák elkezdenek egymással akcióba lépni, és ez teremt egy elektromos feszültséget, és ez a nátrium-kálium roham, ami így végig szalad, és a vele járó elektromos feszültség, az mint áram, idegáram megy végig, és ez az áram meglöki ezt a kis molekulát, és attól az a molekula nekiindul, és kimegy itt ebbe a térbe, itt átmegy ebben a térben, ideérve megbirizgálja ezt a molekulát, azt tovább csinálja ezt a nátrium-káliumos idegáramot, és így megy át az áram. Csodálatos. Ugye innét csak úgy tűnik, hogy két kis izé, de ha belenézünk, ott is egy világ van, és egy történés van. És azokat az anyagokat, amik így átmennek a két sejt közötti térben, ez a sejtek közötti tér, ezeket hívják úgy, hogy ingerület átvívő anyagok. Ugye, mert átviszi ezt az ideg ingerületet, ilyen biokémiai molekuláként oda. Egyik sejtből a másikba. Ingerület átvívés latinul, vagy orvos nyelven neurotranszmitter. Ugye? Transmit azt jelenti, hogy átvisz. Tehát az idegsejtek átvívő anyagai a neurotranszmitterek. És rájöttek a orvosok, pszichiáterek, zseniális, nagyon jó téma, hogy az lelki működéseinknek ez a fizikai alapja. Tehát valóban, na, a szerotonin az egyik ilyen átvívő anyag. Tehát a szerotonin az egy neurotranszmitter, egy idegi átvívő anyag, tehát egy olyan biokémiai kis anyag, amivel két sejt kommunikálni tud egymással, két idegsejt. Vannak nagyon híres ilyen neurotranszmitterek, ilyen a szerotonin, ilyen a dopamin. Ezeket most nem kell tudni, csak példaként említem. És arra jöttek rá a kutatók, hogy, és a pszichiáter kutatók, hogy ha alacsony a szerotonin szint, túl kevés van itt belőle, vagy hiába birizgáljuk, nem megy ki ebből a tappancsból, ugye, tehát valamiért a szerotonin alacsony, akkor az ember agresszív. Tehát, ha az agresszió szintet csökkenteni akarjuk, akkor adjunk szerotonin pótlást a szájon át, fehér tabletta a formájában, szerotonin megint elég lesz, és elmúlik az agresszió, és működik. Ugye? Hát miért nem mondaná egy kutató és egy pszichiáter, hogy az agressziót a szerotonin hiánya okozza, hiszen látja. Igaza van, a hiba, vagy a továbbfejlődés útja, akkor van az, hogyha az okozzát kivesszük, és azt mondjuk, hogy együtt jár. Tehát a szerotonin alacsony szintjével együtt jár az agresszió. És ez oda-vissza igaz. Ha neked jó a szerotoninod, de agresszívvé fejlődsz, mert idegesít a anyád, apád, szomszéd, kutyamacska, akkor le fog esni a szerotonin szint. És ha elég sokat ismételed az idegeskedést, vagy az agresszív kiélést, akkor az még akár stabilizálódik is alacsony szinten. De ha valamilyen másokból mindenkivel jó el vagy, de valamilyen okból a szerotonin szintet leesik, valamilyen diéta miatt, vagy betegség, vagy akármi, akkor meg agresszív leszel. Tehát oda-vissza igaz. És az integrált gondolkodásban együttjárásról beszélünk, nem pedig egyenes okságról. Az ötös szint az bizony egyenes okságba gondolkodik. És nem engedi meg a visszautat, meg más okságokat se, Hiszen miért nem? A pénzem, a státuszom attól függ, hogy tudományos kutatásomat publikálom-e, odaszögezem-e, hogy ez így van, megharcolok-e, hogy ez a teória igaz. Tehát emberi kapcsolati viszonyok miatt megfixálok egy teóriát, ami egy okságról szól. Mert az ötös szint világában, ugye, hát nem tudom mennyire messze menjek, erős énhatárokat tartunk, ezért van ott vita, ellentét, pártra állás, stb. Most kicsit elkezdtem beszélni az ötös színnek itt a jobb felső kvadránsáról, most átugrottam az emberi viszonyok, ugye erről kezdtem beszélni, ugyanazon a valóság szinten. Minden esetre, visszatérve ide, tudománypolitika és egyéb okokból megrögzítjük, és azt mondjuk, hogy X kutató szerint és iskola szerint a szerotonin okozza az agressziót. Y kutató és szomszédklinika ellenkutatói szerint az agresszió okozza a szerotonin csökkenésben. Értitek? Hogyha megengedjük a körkörös emberi kapcsolatokat, a szív megnyitását, az együttlét, hogy mondjam, bemelegedett formáit, akkor megengedjük, hogy az eszünk is annak megfelelően oda-vissza járjon, és akkor már is körkörös okságra jár a fejünk, sőt, rájövünk, hogy még számtalan oka lehet az agressziónak, ugye más tényezők, meg azok is oda-vissza hathatnak egymásra, és így kialakul, mit látunk, a hálózatos gondolkodás, a hálózatos okság, vagy a körkörös okság a fejben. Értitek ezt? Most csak az elvet értsük, az a lényeg. A példa az, megjegyzitek vagy nem, az elv a lényeg. Na, amikor ez a hatos szint, ugye, amikor ilyen hálózatosan gondolkozunk, ez a holisztikusság, a integratív, ez pedig a egyenes vonalú logika, a logikai egyvonalú gondolkodás. Lineáris logika, úgy szokták mondani. Lineáris, egyenes logika, ez pedig a körkörös logika, vagy hálózatos logika. Ezt úgy hívjuk, ezt a lineáris logikát, amit itt beszéltünk, hogy kvadráns redukció. Ezt jegyezzétek meg, mint fogalom, mint elv. Kvadráns redukció az, amikor valaki a kedvenc kvadránsából magyarázza a többit, kvázi oda redukálja le az összes többi jelenséget. Ez a kvadráns redukció. Tehát az orvos, ugye az ő kedvenc témája a neurotranszmitterek, az idegsejtek, nagyon érdekes téma, tehát nem csodálom, hogy kedvence, és mindent abból magyaráz, mindent annak abból vezet le, mint ok. Tehát ez a kvadráns redukció. A pszichológus ugyanígy bír eljárni, ha nagyon bepszichológusul, ugye mindentre azt mondja, hogy ennek lelki oka van, meg stb. Ugye egy szakembernek tudnia kell megkülönböztetni, hogyha foglalkozik a lelki jelenségeknek a nehezebb részével, az, hogy egy lelki jelenség lelki okú, vagy testi okú. Úgy mondják, hogy organikus, vagy lelki. Jön egy kliens, azt mondja, hogy fáj a feje. Semmi gond, elfolytás, üljön le, hipnoterápia. Feltárjuk, mit folyt el fog múlni a fejfájás. Tényleg így van, nagyon sok esetben, hogy ugye a pszichoszomatika. De lehet, hogy agytumora van. Ugye? És akkor el kell küldeni inkább egy CT-re, vagy valami. És ha azt mondja a doki, hogy minden negatív, akkor kezdjünk bele a pszichoterápiába. Tehát egy profi működés így működik. Erre képezik a pszichoterapeutákat. Egy esetről hallottunk, ahol sajnos ez valakinek az életébe került. Tehát a jóindulatú pszichológus analizálta azt a fejfájós nőt, amíg csak ki nem derült, hogy agytumor, de akkor már késő volt. Mert 2 év analízis alatt nem ment el egyszer se orvoshoz, mert meggyőződtek róla, együtt hitték, hogy ez lelki eredetű. Az illető meghalt késői agytumor felismerésben. Hát ez egy szarvas hiba volt. Ez egy nagyon nagy szarvas hiba volt. Úgyhogy ha olyan emberek jönnek, akinek van lelki nyavaj, vagy a testi nyavajája, még akkor is, ha ő is hisz abba, hogy lelki eredetű, meg te is, küld el, vizsgáltass ki, hozza a leleteket, nézd meg, ha nem értesz latinul meg orvosul, akkor szerez egy orvosismerőst, aki elmondja, hogy mit írtak oda neki. Tud pontosan a diagnózis, ha van, illetve ha minden negatív, akkor láss, hogy negatív, és utána kezeld, vagy azzal együtt, vagy amellett kezeld. nagyon fontos. Nekem egy kliensem jut eszembe, aki azzal jött, hogy szorul a szíve, zsibbad a karja, meg szédül. Ugye? És ha a pszichológiai értelmezem, akkor konverzió, tehát lelki dolognak átvívés a testbe. Megkülönböztetjük a pszichoszomatikát és a konverziót. Konverzió akkor, amikor átmeneti változás van, tehát még zsibbad a karom, aztán elmúlik. Pszichoszomatika akkor, amikor szervi elváltozás van, és úgy is marad. Tehát még kilukad a gyomor, ugye? Vagy asztma, vagy mitén kiütések. Ez a pszichoszomatika kialakul, hogy mondjam, hogy állandósult úgymond betegség, és szervi elváltozás van. A konverziónál, vagyis átalakításnál átmeneti tünetek vannak. Zsibbadás, átmeneti süketség, átmeneti vakság. Van, aki tud mondjuk 10 percig megvakulni, azt visszajön, semmi orvosi oka nincs. Vagy van, aki tud zsibbadni, van, aki tud szédülni, fulladozni, mindenféle. Ez a konverzió, ezt régen úgy hívták, hogy hisztéria. Közben a kategorizálás meg minden fejlődik, tehát hisztérikus, konverziós jelenség. Na most ez a lány, én rögtön azt gondoltam, hogy ez konverzió lesz, és annak megfelelően várhatóan a munka vele fél évtől két évig fog terjedni, és stb. Stb. Tehát majd megtanuljuk ezeket, hogy fölismered, hogy mi a iránydiagnózis, és ahhoz milyen típusú kezelés, és milyen időtartam várható. Egyszerűen a léleknek vannak törvényei, tehát sok megfigyelés alapján ezeket leírták. És akkor minden esetre nem lettem volna nyugodt, ha nem küldöm el orvosi kivérzésre, elküldtem neurológushoz. Ugye a neurológus az orvos, aki az idegrendszer fizikai bajait vizsgálja. És megtesztelte jobbról, balról, fölülről, alulról, és kiderült, hogy nincs semmi baja testileg. Ugye, és utána a nyugodt szívvel lehetett lelkileg nekiállni dolgozni, hogy biztosan nem fogom én itt tönöttem testileg tönkretenni. Tehát ezt javaslom, ezt a hozzáállást, hogyha testivel jön valaki, akkor azért egy orvosi csekk vizsgálatot érdemes. Jó, úgyhogy ez a hölgy, aki sikeresen eltette úgymond lábbalól, vagy segítette elmúlni azt a másik hölgyet, esett bele a kvadráns redukció csapdájába, a bal felső kvadráns esetében, hogy minden a lélek miatt van, és minden az egyéni lelki dolgok miatt van, testi bajok is. Ugye így néznek ki a... Igen. Na, ennyit erről, a kvadráns redukcióról, és a körkörös rokságról. Igen, és azt mondja ez a ábra középen, hogy egyszerre megnyilvánulás van. Egyszerre megnyilvánulás van. Egyszerre jelenik meg mondjuk a szerotonin dolog, és egyszerre lesz dühös az illető. Mitől? Ez hogy van az, hogy egyszerre? Valami az altudatból, vagy a tudatalattiból, vagy a megnyilvánulás határvonalától, amíg észlelünk, látunk, az odaátból valami előjön, nevezzük ezt a valamit most hajlandóságnak, tehát valami energiacsomag, hajlandóság megnyilvánul a mi világunkba, és egyszerre csinál nekünk testi változást és lelki változást, sőt, valószínűleg környezeti változást is. Tehát egyszer jelenik meg a négy kvadránsban valami. Ezt a mögöttes valamit úgy is hívjuk, hogy erők, vagy sorserők, vagy energiák, ha ezoterikusra vesszük, ugye a formulát. Ez már ugye a hetes szín gondolkodás módja. Tehát a mögöttesben, a rejtetből fölbukkan egy energia, és az manifestálja, megvalósítja magát, ugye a Wilberi modellben nézve, mind a négy kvadránsban egyszerre. És aztán mutogathatunk, hogy tényleg mindegyiknek az oka, hiszen van egy mögöttes rejtett valóság, amit valami meg akar nyilvánulni. Most ez, amit most mondok, ugye ez már ezoterikus gondolkodás, analógiás, intuitív gondolkodás, tehát ide a racionális ötös szín nem hatol be, nem is kell neki, máshol van a dolga. Ide a hatos se hatol be igazából, a hatos odáig jut, hogy körkörös okság van, de hogy megértsük, hogy mi meg hogyan, ahhoz segít nekünk a ezoterikus heteses gondolkodás, a mögöttes erők ismerete, vagy legalábbis feltételezése, hogy van. Úgyhogy ezt akarja kifejezni ez az ábra, hogy belülről a teremtő középpontunkból megjelenik valami energia, és az megjelenik mind a négy kvadránsban egyszerre. Mutatok még egy-két témakört, amivel a kvadránsok foglalkoznak. Amit mutatok, ez a Wilbernek a könyvéből van, kicsit kiegészítve. Talán még egy kis nagyítás. Látjátok hátul? Igen, nem? Megkapjátok, igen. Ide azt látjuk írva, hogy baloldali utak, ide az, hogy jobboldali utak. A baloldali utaknak a jellemzője, most kiemelek két dolgot, az egyik, hogy szubjektív élményvilágot vizsgál, míg a jobb oldal az objektív valóságot vizsgálja, amit objektív valóságnak hívunk. A szubjektív ugye a tudatossággal, a belső tartalmakkal foglalkozik, értelmez, tehát elmondasz valamit, és miközben kifejezed magad, értelmet adsz neki. Addig csak úgy benned kavargott, meg gondolkodtál róla, de hogy megosztod, értelmezed. És én is, mint a segítőt, segítek értelmezni azt, hogy értéssel is felfogjuk, amit addig csak éreztél. Ez az értelmezés. Ugye, a jobb oldal az objektív, monologizáló. Tehát állok kívülről, nézem és mondom róla, hogy mondjuk az a csengő ilyen kisebb alakú, tibeti stílusú, van egy ilyen izé a végén, ha megcsengettem, akkor éles hangot ad. Ugye állok és monologizálok a megfigyelt külső tájról. Erre mondja a Wilber, hogy a jobb oldali utak monologizálok. Ugye? És az a céljuk, hogy az objektív valóságot írják le. Tehát akkor mondjátok, hogy én jó tudós vagyok, ha amit mondok arról a csengőről, te is azt látod rajta. Ugye? Akkor azt mondod, hogy ez a kijelentés, ez ül, ez elfogadható tudományosan. Ez jelenti az, hogy objektivitás. Bal felül ezek a szubjektív értelmező utak, a pszichológia, a pszichoterápia, meditáció, spiritualitás, transpersonalitás. Ugye néhány személy, Freud, Jung, Piaget, Buddha, Plotinus, a sámánok, stb. Foglalkoznak ezzel. Buddhát megkérted volna, hogy oldja meg a föld ökológiai helyzetét, lehet, hogy nem ment volna át a vizsgán. Ugyanúgy Freud, ugye? Objektív dolgok az egyénibe, természettudományok, fizika, biológia, kémia, neurológia, pszichiátria, agykutatás, és finom energiák, prána, meridiánok, kínai gyógyászat. Ugye? Ez is a külső testi világgal, vagy fizikai világgal, csak annak a finom, spirituálisba hajló részével foglalkozik. Ugye a bioenergetikával, vagy az aurával, vagy energiatérrel. A bal alsó kvadráns, szociálpszichológia, csoportlélektan, néprajz, kulturális antropológia, feminizmus, és bármilyen egyéb ilyen kulturális mozgalom. Hát itt főleg olyan nevek vannak, amelyek nem annyira ismertek, ha csak az ember nem tanulmányozta ezen témákat. Thomas Kuhn, Margaret Mead, nagyon híres kultúrantropológus Malinowskival együtt, ugye Gebser, Weber, ezek vagy filozófusok, akik a szociális létről elmélkedtek. Jobb alsó kvadráns, ugye külső, objektív, monologizáló, társadalmi rendszer összes kérdése, ugye politikai rendszer, családi rendszer, egyszerűen a rendszer szemlélet ide tartozik, szociológia, közgazdaságtan, ökológia, ökopszichológia, technológia. Yeah. Talán ezzel a legmesszebb egymástól. Mi köze az én tudatalatti izémnek ahhoz, hogy milyen kocsiban ülök? Hát nem sok. Maximum úgy érzem, hogyha jó kocsiban ülök, jobban érzem magam, oldódnak a tudatalatti feszültségek, lehetne mondani banálisan. De teljesen meghatározó, tehát ugyanannyira fontos ez egy lelki munkában, mint a hagyományos a lelki munkára delegált témák, mint pszichológia, meditáció, stb. Vegyünk egy egyszerű példát. Szép ház, csúnya ház. Szép házra ránézel, tetszik, jó érzés halad végig a testben. Csúnya házra ránézel, nem tetszik, rossz érzés halad végig a testben. Annyira túl pofon egyszerű, hogy így átlépünk rajta, mint lényegtelen. Holott ez határozza meg a valóságunkat. Térpszichológusok előnyben, ugye? Ti ezzel foglalkoztok sokat. Tehát az, hogy milyen teret rendezel be, például otthon, teljesen meghatározó. Csak nem tanítottak meg figyelni rá, gondoskodni róla. Én azt javaslom, hogy ugyanannyira foglalkozz az otthoni berendezéssel, mint amennyire lelki, spirituális munkát végzel belül magadban. Ugyanannyira. Nem azt mondom, hogy egyik vagy másik előny, szóval, hogy fontosabb, hanem ugyanannyira. Ugye nem kvadráns redukció, hanem egyszerre. Ezt sajnos még nem tudják a országvezető, hogy így kéne csinálni. Ugye ezt komolyan vennénk, mondjuk egy hatos szintes politikában, netán hetesben, lennének mondjuk vizuális miniszterek, akinek az lenne a dolga, hogy ha járunk a városba, akkor minden szép legyen és harmonikus. A régi kultúrákban ez megvolt, kínai városok, ugye, vagy azokban a kultúrákban sok a pénz, Amerika, ott nem nagyon látni, sőt, nem látni csúnya házat, ott mész az utcán, és egy ilyen nagyon szép világba járkálsz. És ettől mi az érzés? Az az érzés, hogy meg vagy tisztelve, méltóságod van, mélyen emberszámba vagy véve. Van persze aztán máshol, ahol nem vesztek emberszámba, de például az épületekkel le lehet kommunikálni, hogy te egy méltó ember vagy, és emberszámba vagy véve, és fontos vagy. Vagy azt lehet kommunikálni, hogy leszarunk, le vagy tojva, minden mindegy, értitek, tudjátok. Nagyon fontos. Tehát programozzuk önmagunkat és egymást a térrel, a bútorokkal, a színekkel, a tisztasággal, vagy a rendetlenséggel. Így függ össze például a technológia az egyéni élménnyel. Hát ezt nagyon jól tudják ugye a menő autógyárak, autócégek, akik versenyeznek, hogy az ő kocsijukat vedd. Mikor veszel az ő kocsiját? Nem akkor, hogyha a teljesítménye 1200 kW per óra, gőzöd nincs, hanem a beülsz, és az első pillanat azt jelenti, hogy ugye? Hát ez tök jó néz ki, tök jó feeling. Vagyis jobb féltekésen döntesz egy autóvásárlás akkor elsősorban. Aki nagyon ötös szintű, az meg tudja erőszakon, nem jól érzem magam, de ez 5000 lóerő, meg mit tudom én, ha egy litert fogyaszt százon, hát akkor, ha bár nagyon rosszul érzem magam, ez jó lesz. Tehát az ember meg tudja erőszakolni magát fejjel, itt az ötös szinten, de ha úgy belengeded magad kicsit hatososba, akkor nem veszel olyat, és nem csinálsz olyat, ami szubjektíve neked árt és rossz. Úgyhogy a Toyota meg ezek nagyon jól tudják ezt, és úgy csinálják, hogyha itt van a rádió, akkor ne kelljen ezt a mozdulatot megtenni a jobb kézzel, itt a kormányra rászerelnek még egy rádiógombot, és akkor csak ezt kell megnyomni, és akkor már ez a fáradtságos mozdulat is kimarad, és ahol leraknád a kezed pont ott a sebváltó, szóval beleülsz, akkor ott készen alattad van az autó, és úgy gurul, mint a vaj meg az olaj, nem érzezni. De teljesen a jobbféltekére mennek rá, persze technikailag, műszakilag, hogy melyik csavar hol álljon. Nagyon magas fejlettségű technológia adja meg azt, hogy az ember, mit tudom én, megtisztelve érzi magát, méltónak érzi magát. Ugye? Lépjünk be egy nagy elvtárs épületbe. Ugye akkora oszlop, hogy nem látom a tetejét, olyan vastag, hogy öten vagyunk, mire körbeérjük, hatalmas kapu, tehát én ekkora vagyok, mikor belépek. Ugye? Úristen, a nagy elvtársak ülnek a fejem tetején. Ez a négyes szint egyébként. Ezt használták a vallások is, római katedrálok, meg stb. Ugye római templomok, meg ezt használták a szocialista, nonvallásos elődeink is. Mind a kettő a négyes színnek a lélektana, majd fogjuk venni, ahol azt kell elintézni, hogy kétféle emberi viszony van. Az úr és a szolga. A nagy főnök és az alattvaló. A nagy és a kicsi. Ötösön is van ilyen emberi kapcsolat, csak hogy gyorsan váltakozik, és meg kell birkózni, hogy éppen ki a nagy, ki a kicsi. Ugye, hatalmi harc, státuszharc. A négyesen ez fix. Fix. Krisztusról, Buddháról sosem mondunk rosszat, azok csak és teljesen megvilágosodtak, és minden csak jó volt nekik. Mi pedig elég bénák vagyunk, itt gyakorolgatunk, de nem megy, talán 500 évben olyanok leszünk, mint Buddha. Ugye? Tehát a klasszikus tanításokban ott is benne van ez a négyes szintű, a nagyon nagy és én a kis gyarló. Na most ezt mondták el az épületekkel, tehát ha ma bemegyünk egy ilyen épületbe, ugyanezt átéljük. Akár tudsz róla, akár nem, átéled. Valószínűleg nem veszed észre, mert az elmédben el vagy a gondolatokban, de a testedben végigfut az érzés, a neurotranszmitterek kipotyogtatják az adott biokémiai anyagokat, és az izomtónusaid utána rendeződnek, és a hangulatod beáll olyanná. Oké? Okay. Tehát ha csak nem vagy szellemileg középen, és tartod a tudatodat, ugye, egy tiszta állapotban, akkor a hétköznap automatikája átvisz téged ezeken az élményeken. Tehát ezért mondjuk azt, hogy a technológia épp olyan fontos, mint a pszichoanalízis. Vagy a társadalmi rendszer épp olyan fontos, ugye, melyik ország hogy oldja meg azt, hogy az emberek együtt szervezetten éljenek, az adott megoldási rendszertől függően adott lelkiállapotok alakulnak ki a társadalomban. Nincs kibúvó, ha csak nem vagy elvonulva, vagy átmész egy másik országba, más embernek érzed magad. Ez lehet rosszabb is, vagy jobb is. Tehát voltam olyan országban, a hazajöve királynak éreztem magam, meg onnan hazajöve nyomorultnak éreztem magam. Láttam már Magyarországot úgy, hogy de jó, hogy itt élünk, mondjuk egy keleti, nagyon szegény országhoz képest, mennyire tiszta, szervezett, jóindulatú, egymással normális viszonyban levő. Ugye amikor hinduk a nyakamra ugranak a buszon, és leüvöltik az ember fejét. India nem annyira nagyon spirituális, mint hisszük, bár sokkal több a spiritualitás benne, de a hétköznapi emberi viszonyok sokkal fejletlenebbek lélektanilag, mint akár a magyar, vagy az európai. Mit is jelent az emberi viszony? Általában azt jelenti, hogy hogyan intézzük azt, hogy én is akarok valamit, meg te is, és a kettőt hogyan egyeztetjük. Tulajdonképpen erről szól az egész emberi viszony és a politika. Ugye? És lehet úgy intézni, mint az óviba, hogy én akarom, és izé. Ilyen volt az indiai busz, elmeséljem nektek, várok a buszra, India közepén. Oda mennék, de 50 hindu elém rohan. Még nincs ott a busz, de már így állnak a busz megállóba, majd elszállnak. És a személyes távolság 0 cm, tehát előttem itt egy pasi, mögöttem rám izadva ott egy másik, itt meg kettő, próbálunk lélegezni, és így 45 fokba állva várjuk a buszt. Megjön a busz, még kisenyik az ajtó, már nyomják befele. Busz tele van persze, próbálnak leszállni az emberek. Kinyílik az ajtó, elindul a harc, hogy aki benn van, ki tudjon szállni, és akkor így kijönnek így az emberek, közben mennek föl a másikok, és akkor én aztán nem vettem részt, mert túl sok volt, megvártam a telet, és akkor most fölakaszkodtam valamelyik csüngőre ott bent az ajtó, persze nyitva van, mert tele van a busz. Tehát itt nem túl magas a szervezettség annak, hogy az én akarok, te akarsz, ugye? Én akarok, megyek. Ez a hármas szint egyébként az egocentrizmus, ugye? Én akarok, megyek. A négyes szint az a vallásos megoldás, hogy szabályokat rakunk le, általában hivatkozva egy jelen nem lévő nagy tekintélyre. Krisztus azt mondta, hogy tehát most neked kus, én beszélek. Mert én vagyok a pap, te meg nem tudom, ugye? Vagy én vagyok a szülő, maradj csöndbe, fiam, miért? Mert az anyád vagyok, vagy mert az apád vagyok. Nem túl racionális magyarázat. Ugye? Működik. Na, így néz ki, ki mit akarnak az elintézése a négyes szinten. Ötös szinten egyezkedünk az érdekek alapján. Ugye, ez már a demokratikus, racionális, tudományos világ. Jó van, te is ezt akarod, akkor legyél te egy párt, én ezt akarom, én is egy párt, te meg az a párt, akkor válasszuk ki, hogy ki legyen a vezető. Jó, de próbáljuk mindannyiunk akaratát egyszer érvényesíteni, úgyhogy valahogy megegyezünk, meg osztozkodunk. Ez lenne az ötös szint. Tehát itt, ha valaki úgy belekönyökköl, meg belült a másikba, meg úgy felszáll a buszra, hogy a hindú, az már nagyon ciki. Ugye? Tehát az a kultúrátával nem fogadja el. Vagy ha valaki ezt csinál, akkor a másik gyorsan viszont csinálja. Ugye? Ez a mosdótörülköző válasz. Igen. Ötös szintnek a viszonyához hozzátartozik még az, hogy van egy tabu. Nem mondom el, hogy mit akarok, hanem azt mondom, amivel a leginkább elérem azt, amit akarok. Tehát a kommunikáció az ötös szinten legtöbbször, hogy minek ez görbe, vagy szóval, hogy hátulról jön, vagy oldalról, vagy ha balra nézel, jobbról, szóval olyan görbített, nem egyenes. Nem egyenes? Diplomatikus, úgy van. Diplomatikus megoldások, stb. Az egyéni akarat ugyanúgy ott van, mint a 3-4-es szinten, csak másképp játsszuk le, másképp oldjuk meg. Most ez a működés, ha bár manipulatív, meg rejtett, sokkal magasabb kultúrát tesz lehetővé, sokkal magasabb szervezést tesz lehetővé, jobb minőséget a technológiában. Nézzétek meg a nyugati kultúrát. Különösen annak a csúcsországait, mit tudom én, Németország, Amerika, Anglia, ugye, ahol 1700-as évektől erre álltak rá, erre a fajta emberi viszony és kultúra kialakítására, amely szépen kivirágzott, ugyanakkor fixált is maradt ott, ahol van. Amerika például úgy született, ugye, hogy a 4-es szintet már nem bíró emberek elmenekültek Angliából, és azt mondták, hogy új föld, új emberi viszonyok, kezdjük az 5-ös szintet. Nem így mondták, de az amerikai alkotmány az 5-ös szintnek a szinte spirituális deklarációja, majd egyszer olvassátok el, azt mondja, hogy minden embernek joga, nem pontosan idézek, csak minden embernek joga szabadnak lenni, függetlennek lenni, a gondolatait, akaratait érvényesíteni, és ezt oldjuk meg úgy, hogy csinálunk demokratikus rendszert. Ugye, amit angol mintára vettek át, de szokták mondani, hogy Amerika a legrégebbi demokrácia ma a Földön, és megvan az az előnye, hogy sose volt teokrácia. Ugye? Tehát nincs olyan múltja, hogy ők egy feudális ízét kéne, hogy átalakítsanak kapitalistává. Nálunk úgy van itthon egyébként, hogy most megyünk szerintem 4-esből az 5-ösbe. Tehát egyrészt volt egy feudalizmus, majd jöttek ilyen elnyomórendszer, meg olyan elnyomórendszer, aztán jött a szocializmus, ami majdnem egy szóval ideológiában ugye egy spirituális egység, megvalósításában egy feudalizmus viszony volt, aztán lazult föl. És most nézzük, milyen lenne, hogyha demokratikus módon csinálnánk a dolgokat, a törvények által szabályozva, vannak még hézlagok, ugye, így a törvényesség, meg adófizetés, meg szóval nagyon csúszamos az egész, nincs tiszta 5-ös szín megvalósulva. A 6-os azt pedig mindannyian próbálgatjuk. Magyarországon is van egy réteg, ugye Amerikában, mindenhol, akik kísérletezünk azzal, hogy milyen lenne így csinálni a dolgokat. Szóval nem tudom már, hogy keveredtem ide. Igen, a társadalmi rendszer, hogy tehát amilyen társadalmi rendszerben vagyunk, amit együtt gyakorlunk, tudatosan vagy öntudatlanul, az teljesen meghatározza, hogy hogyan érezzük magunkat, milyen dolgok mennek a vérünkben, az idegsejtjeinkben, hogyan tüzelnek, és közösen mi az élményünk, milyen értékeket osztunk. Ugye egyszerre a 4. Ugyanezt elmondhatnám, de már nem mondom, csak említem, a családi rendszert, hogy amilyen a családi rendszer, olyan szerepek, viszonyok termelődnek ki, te úgy fogod érezni magad, stb. Stb. Okay? Tehát minden, ami közös külső, az meghatározza az egyéni belsőt is, meg a többit is.
És fordítva?
Abszolút. Fordítva oda-vissza, kölcsönösokságok, kölcsönösokságok együtt felbukkanó jelenségek a 4 kvadránsban vannak. Egyik tanítom azt mondta, hogy ha jógi akarsz lenni, egy dolgod van. Ki kell fejlesztened a szimbólumok látását. Tehát rá kell érezned intuitívan, pillanatról pillanatra, hogy mi akar lenni most ebben. Mi az, ami éppen megnyilvánulásra törekszik. Méghozzá, hogy csinálod ezt? A legkevésbé úgy, hogy gondolkozol róla, mert akkor az le fogja tiltani az intuíciót. Hanem úgy, hogy éber vagy arra, hogy mi van benned, éppen mi kell föl bennem, mint érzés, impulzus, gondolat, mi történik veletek a többiekkel, hogyan mozdulok a csoport, mondjuk egy ilyen csoporthelyzetben, mi történik, mit tudunk körülöttünk, leesik egy kalapács, elmegy egy autó, és érezve, halva, látva a belsőt, külsőt, az egészet egyben, intuitíven ráérezni, hogy abban mi akar megvalósulni lenni. Na ez az a sorsenergia, vagy hajlandóság, amit a jogában úgy hívunk, hogy szamszkára egyébként, amit a szamszkára látás, ahogy szoktuk mondani, az a ráérzés, hogy mi akar megnyilvánulni. Ez az, ami végül is olyan Magyarországát tesz minket ma, amilyen például. Ugye? Tehát nem kenhetjük rá a, se a Gyurcsányra, se az Orbánra, se a nem tudom melyik miniszterre. Ők is a szamszkárák világot manifestálják a valóságban, ahogy mi is. Valószínűleg ugyanannyira meghatározzuk a magyar valóságot ebben a pillanatban itt, mint amit éppen most Gyurcsány csinál valamennyi vagy akárhol. Oké? Teljesen közös a dolog, és bennünk, mindannyiunkon átnyilvánul meg itt valami sors. Ez azt is jelenti, hogy óriási a szabadság. Ugye, tehát fogalmunk sincs, hogy jövőre mi lesz, és 5 év múlva, és 10 év múlva. Nem mi döntünk, hanem a kollektívünk, ahogy mozog, fogja majd meghatározni. Ez lehet előre látni persze, elméletek alapján előre jósolni trendeket, hogy végül is merre billenünk, az majd kiderül. Az integrál modellből az is kitűnt, sokan azzal kritizálják, hogy hát ez nagyon-nagyon vonalás itt. 3 után 4, 4 után 5, ilyen lineáris a fejlődés, ilyen egyenes. Nem? Miközben igaz, hogy van egy evolúciós lépcső, lépéssorrend, mindenfele csúszkálunk. A 60-as években például Amerika 6-osabb volt, mint most. Most megint 5-ösebb, ugye? Vagy mit tudom én, lehet, hogy Magyarország 5-ösebb volt a szocializmus előtt egy kicsit, mint most. Tehát, hogy csúszkálás van kollektív szinten is, egyéni szinten is, ugyanakkor az evolúció szóval arra akar menni. És ha engedjük, arra fog menni, ha nem, akkor meg csúszkálunk, visszalépünk, előrelépünk, mindenféle van. Úgyhogy nincs garancia arra, hogy mit én 5 év múlva biztos itt leszünk, vagy hol leszünk. Lehet, hogy 5 év múlva itt leszünk, lehet, hogy itt. Lehet, hogy 500 év múlva leszünk itt, ki tudja. Nekem ez a személyes leszűrményem így pár év alatt. Ez az én véleményem, tehát kezdjetek vele, ahogy jónak látjátok. Na, ahol tartunk a témában, a 4 kvadráns ebédszünet előtti utolsó percekben, nézem az órát, 12 óra 6, van-e még valami fontos itt nekünk? Még egy 15 percet bírtok? Így szellemileg figyelni? Jó, akkor ezt elmondom, mert utána ezt le tudjuk zárni, ezt az elméleti részt. Na, eljutottunk oda, hogy egy másik módon meghatározzuk, hogy mi az, hogy integrált szemlélet. Ugye egyrészt a 4 kvadránssal összerendezzük a különféle tanokat. Másrészt különösen fókuszálunk integrál pszichológia révén a bal felső kvadránsra, az egyéni belső világra, ahol ez jelenti az integrációt. Tehát, hogy egyrészt vannak pszichológiai irányzatok, amik tanítanak minket a belső valóságról, másrészt vannak spirituális tanok, amik tanítanak minket a belső, egyéni belső valóságról, vagy azon át az egész valóságról. A pszichológiaira az jellemző, hogy nyugati, tehát térben nyugaton vagyunk, a spirituálisnál térben keleten vagyunk, vagy délen és északon. Szokták mondani, hogy keleti-nyugati szintézis hiányos. Mit csinálunk szegény eszkimókkal? Ugye? Vagy az afrikai sámánnal. Hol lakik, keleten vagy nyugaton? Ez eszkimó északon, az afrikai sámán délen, az észak-amerikai indián meg nyugaton, ugye? Tehát, hogy végül is azt mondhatjuk, ha így le akarjuk sémásítani a tanulás kedvéért, hogy a spirituális tanok az mindenhol megvan a Földön. Tehát nem csak a keletet nézzük, azt nagyon nézzük, de nézzük a sámánikus törzsi vallásokat, úgymond vallásokat, ami mindenhol van. Tehát térben így integrált, az integrált pszichológiai nyugat, és a többi irány benne van, az ismeretek. Magyarul az egész Föld. Időben a pszichológiai irányzat az a modernitást jelenti, és a posztmodernitást. A spirituális tanok azok meg általában ősi tanok, modernitás előttiek. Mi az, hogy modern? Ugye ahhoz képest van előtt meg után. Modern az a felvilágosodás által kialakult tudományos, racionális, materialista világkép. Oké? A tudományos, racionális, materialista világkép, ami előtte volt ugye a vallási, spirituális, a maga köntöseiben szerte a Földön, az a premodern, vagy ősi. És mi a posztmodern? Posztmodern az a 6-os színnek a beköszöntése nyugaton, maguk a nyugatiak elkezdték kritizálni, legtöbbünk ilyen, a saját tudományos, racionális, materialista világképüket, és elkezdtek alternatív világképeket keresni. Ugye? Tehát kvázi a New Age, modern spiritualitás, stb. A pszichológiában is megvannak ezek a újabb irányzatok, humanisztikus, transpersonális, és a többi. A fizikában, ugye Einstein, kvantumfizika, minden területen el lehet mondani, hogy mi a posztmodern. Tehát van a premodern, az ősi, a modern és a posztmodern, mind a három ismeretanyagra szükségünk van. Ugye a vallásosok azok leszűkítik magukat a premodernre, a tudósok a modernre. Ugye a kvázi New Age-es újak leszűkítik magukat a posztmodernre. Mind a három kell, ha teljes körű integrációt akarunk. És végül is, ugye szokták mondani, hogy tudomány és spiritualitás, felosztás, összeházasítható-e a vallás és a tudomány, még jó, sose váltak el, de ha ötös szinten nézzük, akkor nem sikerül összeházasítani, mert vitázni jövünk össze, nem egyetérteni. Ugye? Tehát itt ez összekapcsolható. Engem egyszer meghívtak egy előadásra, illetve beszélgetésre, kedves Gánti Bence, egy vita esre invitáljuk Önt. Hú, mondom, ez jó kezdődik, ott egyetértés nem lesz. Ugye? Ott feszültség lesz a testben, és az izmok tónusba fognak ülni azonokon a székeken. Miért? Mert a mentális keret, amire összehívnak minket, az a vitázás. És nem értik, hogy 100 évvel miért nincs vége a vitának. Ugye, ha eleget vitázunk, rájöjjünk majd a közös megoldásra. Nem. A vitázás az definíció szerint vitát teremt. Ugye? A korrekt szerintem az, hogy vitázunk, azzal kihozzuk az ellenpólusokat, meg a saját hülyeségeinkből kijövünk, mert a másik rávilágít, és aztán a megkapott különféle nézőpontokat integráljuk. Tehát igazából a tudomány így teljes, hogyha integrálunk a végén. Különben fragmentált marad. Mindegy, visszatérve ide, ennek a kettőnek benne kell lenni, hogy én integráltam. Amik itt vannak, ők a szolgáltatói úgymond az adott világnak, tehát a pszichoterapeuta, a pszichológus, a pszichiáter, így a klasszikus itt állami spektrumból, illetve az alternatív lelki segítők, ugye leginkább a posztmodern megközelítések, és a klasszikus, hogy mondjam, kereten kívül, de mégis lelki terápiás munkát végzők. Ide mindenkit besorolhatunk, magunkat is, ha ilyeneket csinálunk. Kineziológus, asztrológiai tanácsadás, bakvilágterápia, stb. Tehát amit nem tart tanak hagyományosan pszichoterápiának, meg nem tartalmaz azokat a, hogy mondjam, technikákat és tudáscsomagokat, de tartalmaz más ugyanolyan értékes és nagyon jó működő csomagokat. Ezért teljesen helyük van ebben a sorban, ugye az alternatív lelki segítőknek. Az én személyes véleményem az, hogy őket is, vagy titeket, akik ilyenek vagytok, nagyon érdemes felszerelnünk a pszichoterápia néhány alapjával. Pontosan ezt csináljuk itt az IP szakon 3 év alatt. Habár nem kell megtanulni pszichoanalízist csinálni, meg kognitív pszichoterapeut, ilyen bonyolultakat nem, de vannak olyan alapok, amelyek függetlenek az irányzatoktól, hogyan álljak szóba veled, hogyan menjek túl a sémákon, hogyan mérjem el a szívedet, hogyan tegyem ezt úgy, hogy nem egy pap vagyok, aki fejedre olvas, vagy tanácsot ad, hanem hogyan alakítsak ki egy nagyon finom táncot kettőn között, ahol mind a ketten egymásba mélyülünk lelkileg. Ezek az alaptudása a pszichoterápiában, és azt mondom, hogy ezt legalább érdemes tudni az alternatív lelki segítőknek egy-kettő, érdemes tudni a lelki problémák spektrumát, tehát például egy paranoid skizofrént nem biztos, hogy tudsz majd kezelni kineziológiával, érdemes tudni, hogy ő az, tehát fölismerni, érdemes tudni, hogy mások mit tudtak az ilyennel tenni, hova érdemes küldeni, stb. Tehát érdemes még megtanulni a diagnosztikai szemet is, és a hova küldhet el, mit lehet vele tenni szemet is többek között. Még mások is vannak, de ez a kettő legalább jó, amit még elfogadhatnak az alternatív lelki segítők, mint kiegészítés a maguk tevékenységéhez a pszichológia oldalról. A pszichológusok meg elfogadhatják a spirituális szemléletet a másik oldalról. Mert járhatsz terápiába 53 ezer évig, de sose fogsz magadra találni igazán. Végül is igazán, mert a végül is igazán magadra találni az azt jelenti, hogy az elméd lecsendesül, és a néma középpontodba bejutsz. Ugye az túl van a pszichológiai munkám. A pszichológiai munkával a sziklákat föl tudod porlasztani az utadban, a hülyeségeidre rálátsz, ki tudsz jönni belőle, uralmat tudsz szerezni a saját negatív mintáid fölött, De felébredni legvégső értelemben, megtudni, hogy ki vagy te, legvégső értelemben stabilitást szerezni belül, azt meditatív, spirituális munkával lehet, én azt gondolom. Úgyhogy bőven van mit tanulni a két oldalnak egymástól. Ugye a spirituális oldalon pedig tipikusan a guru van ott, vagy a spirituális tanító bármelyik formája, sámán, jogamester, buddhista, szájadó, hogyan nevezik. Most ezeknek a személyeknek, ezeknek a témáknak az ismereteit kell tudnunk, ezeknek a időknek, tereknek a átszkennelt ismeretei van szükségünk, akkor mondhatjuk, hogy teljes spektrumú emberképünk van, és akkor mondhatjuk, hogy integrált szemléletünk van a lélektan, a pszichológia terén. Tehát ez az ábra, amit láttatok, ez az integrált pszichológiának az alapséma ábrája. Ezt majd ebéd után mondom. Az utolsó, amit most fölmutatok nektek, az, hogy az integrált pszichológia maga milyen nagy témákból áll össze. Öt témából áll össze. És ez az öt téma, amit három éven át fogunk tanulni az elméleti órákon. Van egy hatodik, az nincs itt fönt, mert a klasszikus Wilberi. Én beraktam egy hatodikat, azt majd, mikor ideérünk, mondom. Az első nagy téma lesz a négy kvadráns tana, amit ma már el is kezdtünk. Ehhez fog kapcsolódni az úgynevezett holonok tana. A holon az egy evolúció elméleti fogalom. Tehát, amikor erről fogunk beszélni, akkor az evolúcióról fogunk beszélni. Ilyen spirituális integrált szemmel. A fejlődésről, amely végbe megy a négy kvadránsba. És ott a holonok egy központi fogalom lesz. Most nem is megyek tovább, csak hogy úgy tudjátok körülbelül, miről lesz szó. Ki fogjuk fejteni. A következő nagy témakör a tudatfejlődés szintjei lesz. Ez a létremodell, amit itt elkezdtem mondani nektek, ezt fogjuk szisztematikusan végig tanulni. Erre évvégén kerül sor. Tehát az utolsó két hétvégénk, ha jól emlékszem az órarendre, akkor beleugrunk fejest, vastagon a létre a modellbe. Pont. A harmadik nagy téma a tudatfejlődés sávjai. Mit is jelent ez? Vagy a fejlődési vonalak, szint így is szoktuk nevezni. Ez a következőt jelenti. Veszünk egy lelki témát majd, mint például az ember értelme. Ugye itt kicsit az értelemről beszéltünk, hogy működik ötös szinten, gondolkodás, hogy működik hatoson. Az embernek ezt a szálát a lelkében, vagy ezt a lelki oldalát, hogy a fejed hogy működik, ezt úgy hívjuk, hogy kognitív működés. Tehát a kognitív azt jelenti a pszichológiában, hogy az értelmi, a megismerési része a lényünknek. És azt fogjuk csinálni, hogy vesszük a kognitív működést, mint egy tudatfejlődési sávot vagy vonalat, és megnézzük, hogy hogy működik az eszünk, vagy hogy nem működik, egyes szinten, kettes szinten, hármas, négyes, ötös szinten, hatos szinten, és így tovább. Hogyan gondolkozik egy öt éves gyermek, egy racionális felnőtt, egy integrált személyiség, egy sámán, meg egy buddha. Ugye? Milyen a kognitív működése az adott szinteknek? Egy másik fejlődés vonal, vagy lelki terület, például az érzelmek. Hogyan működik az érzelmünk ilyen és ilyen és ilyen szinten? Erkölcs, másik téma. Hogy működik az erkölcsiségünk ilyen és ilyen és ilyen szinten? Végig fogunk menni legalább 10-15 ilyen nagy témán, ami körülbelül körbe fogja az ember lelkét, a legfontosabb témákat. Benne lesz a motiváció, ki mit, melyik szinten mi hajt minket, benne lesz az identitás, kinek tartom magam az adott szinteken, öndefiníció, ki vagyok én, szexualitás, párkapcsolat, emberi viszonyok, amelyek kicsit már beszéltünk, ugye, nagy kutya, kiskutya, így úgy, hinduk, demokratikusok, benne lesz a társadalmi rendszerek, mint önálló fejlődésvonal, tehát számtalan lelki témát fogunk végigvenni a szinteken. Úgyhogy ezzel a létrával találkozunk egyrészt majd évvégén, másrészt második évben folyton fogunk vele találkozni, csak akkor adott témákba leszünk belezoomolva. És az év végén fog a második év végén összeállni az egész egy képé. És tavaly sikeresen összeállt a másodikosok fejében, de nem könnyen, mert rendkívül sok téma van, úgyhogy külön fogunk majd olyan hétvégét tartani, ahol összegyúrjuk a fejünkbe ezeket a dolgokat, a második év utolsó hétvégéi. Akkor el kell jutnunk a tudatfelülés sávainak a teljes ismeretéhez. A következő nagy téma, a negyedik, a tudat állapotai. Ez egy külön, hogy mondjam, dimenziója a lényünknek. Vagyunk különféle témákban, különféle szinteken, lehet, hogy az eszem 6-os szinten van, lehet, hogy az elkölcsiségem 4-es szinten maradt, ugye? Vagy a szexualitásom 4-esen, a fejem 7-esen, szóval mindenféle. A lényeg az, majd itt az lesz az üzenet, hogy te nem egy szint vagy, hanem a különféle lelki területeiden más-más fejlődési szinten állsz éppen, és ezeknek az eloszlása vagy. Ehhez képest nagyon primitív, azt mondom, hogy 5-ös szintű ember, 4-es szintű ember. Nem is találjunk olyat, csak mentális kategóriák. Egy eloszlás vagy, azt viszont találni. Tehát amellett, hogy vagy különféle szinteken, különféle területeken, különféle tudatállapotokban is vagyunk. Ugye ebből amit mindenki tapasztal, az az ébrenléti, mélyalvási és álmodási tudatállapotok. Már nem biztos, hogy mindenki emlékszik az álmaira, mindenki tud, ha akar. Tehát a hétköznapi embernek ez a három tudatállapot helyből megvan. És ehhez képest vannak ugye még meditatív állapot, transzállapot, módosult tudatállapot. Tehát a tudatnak a különféle állapotait fogjuk itt szisztematikusan áttanulni. Itt beszélünk a meditációról, majd annak a törvényei, közös törvényei, transz. Miben más egy transz, meg egy meditálás? Ugye, teljes zavar van az emberekben. Transzolnak, és azt várják, hogy meditációs eredmény legyen, és nem az lesz. Vagy meditálnak, és azt várják, hogy transz eredmény legyen, és más lesz. Tehát érdemes pontosan érteni a meditációt, a transz, miben közös természetesen, és miben más és egyedi, és melyik mire való. Tehát mikor nyúljak transzhoz, ha mit akarok elérni, és mikor meditációhoz, ha mit akarok elérni, ez lesz majd a tudatállapotainak egy nagy kérdése. Egy másik nagy kérdés meg az lesz, hogy mi az, hogy normális. Normális vagy, fiam? Kérdezte a barátomat az anyja, amikor gyerek voltam, 5 percenként. Meg is kérdezte magába, sokat hallott a hipnózist. Normális vagy, fiam? Sajnáltam szegényt. Na mindegy, most nem megyek. A lényeg az, hogy mi az, hogy normális? Az ő anyja mire gondolt? Azt mondta, hogy normális vagy, fiam. Mire gondol egy pszichológus, egy orvos, egy pszichiáter? Mire gondol a nyugati közjog gondolkodás? Mi a mi világunkban normális? Hogy néz ez ki spirituális szemmel, integrál szemmel? És mi az, hogy módosult, de normálishoz képest módosult? Itt fogunk beszélni a pszichopatológiáról is. Tehát ugye a tudat módosulhat nem csak spirituálisan, hanem úgy is, hogy bebonyolódik, szétesik, úgymond beteg lesz. Rossz fogalom, az a testre vonatkozik, de nagy lelki problémák, gubancok vannak. Az a pszichopatológia, úgy hívják, így a pszichológiai világban, tehát a lelki kórképek, ezeket majd itt fogjuk tanulni harmadikba. Ez itt már harmadik év, és harmadik évben lesz a következő nagy téma, a tudat típusai, vagy a lelki típusok, ahol beszélünk majd általában a típustanokról, megismerjük a pszichológiai típustanokat, megismerjük az ezoterikus típustanokból egyet-kettőt, és megismerjük a kettő keresztmetszetét, az enneagramot, amely az integrál gondolkodáshoz leginkább illeszkedő típustan, ami ma hozzáférhető. Tehát azon túl, hogy lesznek általános tipizálási ismereteink, konkrétan meg fogjuk tanulni ezt a típustant, ebbe gondolkozni, ezt használni. És a hatodik téma, ami nincs fölírva, az a tudat szerkezete, amit itt fogunk elintézni a típusok előtt, tehát az is harmadikos anyag, a tudat szerkezete integrált szemmel. Mi az, hogy szerkezet? Ugye a legegyszerűbb tudat szerkezet az, amit Freud írt le, hogy háromszög, fölül a tudatos rész, alul a tudattalan rész, ugye két részre osztva. Vagy még egyet berakhattunk egy kis polcot a kettő közé, ugye tudat előttes. Azt mondja Freud, hogy van, aminek most tudatában vagy, van, aminek nem. De aminek nem vagy tudatában, abból is van olyan, amit egy perc alatt felidézel, ha megkérlek. Előhívható. Ez a tudat előttes. De van olyan, amire nem emlékszel, hiába könyörgök, ez a tudatalatti. Külön pszichoterápiás bravúrokat kell csinálni, hogy te arra emlékezz. Ugye? Külön technikázni. Tehát ezért mondta, hogy tudatos, tudat előttes és tudat alatti. Jött a Jung, azt mondta, hogy nagyon jó, plusz még kollektív tudattalanunk is van, meg még van nekünk perszónánk, meg árnyékunk, meg zelbstünk, meg archetipusaink. Már is a pszichológiában egy bonyolult tudatszerkezet alakult ki. Jönnek a jogik, tolják a maguk szerkezettanát, ugye? Atman, Brahman, Buddhi, Csitta, mindenfélét mondanak. Ott is egy nagyon klassz típustan van, természetesen ott fölmegy a égig, vagy az istenig. Buddhisták is mondanak, tehát minden irányzatnak megvan a maga tudatszerkezettana, és az integrált tudatszerkezettanban ezeket szeretnénk, hogy mondjam, keressük az egységes emberit, véve az elemeket a különféle tanokból. Tehát ez lesz még itt egy plusz témakör. Jó? Úgyhogy ezt úgy ismerjétek, ezt az ábrát, mint az integrált pszichológia 5 ága, vagy 5 plusz 1, ha a szerkezetből veszük ága. Úgyhogy az elméleti tanulmányainkat ez tölti ki. Persze sokszor nem én fogok előadni, hanem adott téma szakemberei. Tehát meghívok az ELTE-ről egy kognitív pszichológia tanárt, aki nagy részletességgel elmondja nektek, hogy a 2 éves gyerek feje hogyan működik. Hoz kis bizonyításokat, mindenfélét, ugye? Tehát tanuljátok szakforrástól. Aztán jön majd valaki, aki el fogja mondani, hogy mondjuk a párkapcsolatok hogy működnek a pszichológia. Aztán jön mondjuk egy spirituális ember, aki elmondja, hogy hogy működik az ember érzelme, mondjuk a 7-es szinten. Tehát az infókat vagy én fogom adni, ami az én értek, vagy hívok adott területhez értők. Az ELTE-s tanárnak gőze nem lesz a Wilberi rendszerről valószínű. Tehát ott adott részeket fogtok hallani, és együtt fogjuk összerakni őket aztán ebbe a keretrendszerbe az év végén. Jó, ez lesz később. Első évben meg egy dolgunk van, megismerni a szereplőket ezen a piacon, tehát megismerni a spirituális irányzatokat. Ha másodikban azt mondom, hogy a téraváda buddhisták szerint az abidammában a tudat 5 részből áll, akkor tudod mi az, hogy abidamma, tudod mi az, hogy téraváda buddhista, meg buddhizmus, meg egyetlen buddhizmus, ugye? Tehát erre szolgál a buddhizmus napunk például, hogy megismerjétek a buddhizmus egészét, történet, irányzatok, lélektan, gyakorlatok elve. Ezt értem az adatra a szereplő bemutatása. Ez lesz az első fél év, és ez fedi le körülbelül ez a film, amit majd megnézzünk. A második fél év pedig a pszichológiában ugyanez. Ha azt mondom, hogy a 5-ös szintet nagyon jól meg lehet dolgozni kognitív terápiával, vagy egy 4-es problematikát ne küldj analízisbe, hanem csinálj rá deszenzitizációt, beszélek itt latinul kínaiul, ezt évvégére érteni fogjátok, mert meg fogjátok ismerni a pszichológiai irányzatokat, a kognitívat, mi az, hogy deszenzitizáció technika, stb. A második harmadikban már szabadon tudjuk használni ezeket a irányzatokat, fogalmakat, iskolákat. Ez az első év fő célja, hogy teljesen képbe gyere, ugye a két oldal pszichológia spiritualitás terén, és az év végén persze már elkezdjük a Wilberi tant magát is tanulni. Na, köszönöm a figyelmet, ebédszünet ideje eljött, fél 1, fél 2-kor legyetek itt, fél 2-kor nyitjuk a filmet.